A köt szemergett egész éjjel. A lassú tűz, a néha kilobbanó lángok haragosan sustorogtak, de a köd óriási volt, s a lángocskák visszaugrottak a tuskók alá, mint ilyet fiókák a fészekbe. A nagy nádas néma volt, a madarak egy része már elment déli tájakra, a folyó nem is látszott, s a magas parton a vén fák alatt, a csónak öblében és tüskevár romjai felett az idő múlását nézte a sötétség és a csend. A sötétség aztán megritkult, de a csend még maradt. Csak a fákról csepegtek a köd kövér gyermekei, vagy leszaladtak a nátszálak derekán, s eltűntek a mocsár fekete vizében. Hűvös lett, de nem mozdult semmi. Csak csikaszásított akkorát, hogy majd az állkapcsa ugrott ki, s ebben benne volt egész megvetése az időjárás szivacsos mi volt a iránt. Csikasszal azonban nem törődött senki, és rajta kívül nem is érezte ilyen világosan senki, hogy ezen az éjszakán megváltozott minden, és süthet a nap, ragyoghat az ég, ebben az évben nem fogan már virág, és nem terem semmi a nyár áldott méhében. Ami jön, az már az ősz gyermeke vagy vendége, akár virág, akár madár, akár ember. Ezt érezte Csikasz, és enyhén megrázkódott, mert a köd beleette magát a kiskutya ruházatába, amit nem lehetett levetni, csak megszárítani. Csikasz tehát fázott, és mivel unatkozott is, újból ásított, és most már hangosan csattintotta össze remek fogait, mire Matula úgy ébredt, mintha az előzményeket is tudta volna.
Ide bújhatsz, ha fázol.
Csikasz erre feledve minden baját lehasalt az öreg könyöke mellé.
Ám bár elég vizes vagy.
Csikasz tárgyilagosan billegette rövid farkát, mintha azt akarta volna mondani, hogy reggel van.
Teszek a tűzre,
dörzsölte a szemét Bütyök, aki kívül feküdt.
Jó reggelt, Gergő bácsi.
Reggelnek reggel, de úgy vélem, majd dél lesz, mire napot látunk.
Matula nem sokat tévedett, mert 10 óra tájban is csak előhenterget valahonnan egy-egy alacsony ködfelhő, megállt a fák koronájában, a csalitok szövevényében, és a felbukkanó nap lagymatagon sepergette a nagy szürke rongyokat. Végül megemberelte magát, és olyan meleg ragyogást küldött a berekre, hogy emlékezni sem lehetett a hajnali didergésre.
Ne menjenek még,
intette Matula a toporzékoló ifjakat.
Nem érdemes. 1/2 óra alatt felszárad a harmat, most még eláznak, mint az űrge.
A fiúk már összecsomagoltak, reggeliztek, és most türelmetlenül nézik az időt, mert már nem a lusta heteket számolják, a meggondolt napokat, hanem a rohanó órákat, amelyek olyan kíméletlenül szórják önmagukat az elmúlás végtelen serpenyőjébe, mint őrült öngyilkosok a Lánchídról a Dunába.
Minden percért kár.
Dehogy kár. Ha el nem múlna, ami rossz, hogyan gyűhetne, ami jó? Amíg megfogják az ebédre valót, beviszem ezt a madarat, hogy felküldjék Pestre. Majd István úr ír levelet mellé. Nem lehet halogatni, mert megbüdösödik.
Köszönöm, Matula bácsi.
Nincs mit. De most már mehetnek is.
Bütyök úgy lendült neki a gyalogútnak, mintha estére Pesten akarna lenni. Természetesen az egész berekkel, Matulával és Csikasszal a zsebében, de tutajos elgondolkodva ballagott utána. Hova rohansz, Bütyök? Bütyök erre meglassúdott, mintha megérezte volna, hogy ebben a napban sincs több, mint ami belefér. És nem is volt. Ez a nap nem tartozott a kiemelkedő napok közé. Horgáztak, mert kellett az ebéd. Aztán ide-oda ténferegtek, mert ez mégis a búcsúzás napja volt, de a búcsúzás letörtségét még akarva sem tudták érezni.
Télen talán még szebb lehet,
nézett körül tutajos, és Bütyök úgy érezte, hogy ő is ezt akarta mondani, de még hozzátette.
Aztán levelezhetünk is.
Tutajos értetlenül nézett Zömök barátjára, aki kissé félrefordította a fejét és erősen elpirult. Tutajos csak az utolsó pillanatban kapta össze nevetésnek indult ábrázatát, aztán lehajolt, mintha valamit keresne, és amikor legyűrte érzelmeit, csak annyit mondott.
Persze, amennyit akarsz.
De úgy gondolom, Katica szülei már megbeszéltem Nancsi nénivel.
A fenét! Kati meg a te címedre ír!
Bütyök!
Hadvezérnek születtél, de Pirimama felbontja. Pirimama meghalna, ha nem bonthatná fel, és ezt mégsem kívánhatod. Apámék soha nem bontják fel egyetlen levelemet sem, de Pirimama...
Majd megkérem, hogy ne bontsa fel.
Lehet, hogy meg is ígéri. Ez elég. Bütyök! Ez nem elég.
Pirimama a gőz fölé tartja a konyhában, elolvassa és visszaragasztja.
Rémes! Így van! Hanem az lesz a legjobb, ha Ladó Gyulának címezteted, de Pondorai Béla címén. Így a mamát sem bontja fel. Igazad van. És a mama nem is tudja ezt a gőzölő eljárást.
Na látod. Most pedig vigyük haza a halakat, és tisztítsuk meg őket, mert eljárt az idő, és Gergő bácsi egy-kettőre itt lesz. Majd én ellátom a halakat, te meg eredj fáért.
Bütyök fogta a baltát, és elballagott. Tutajos pedig egyedül maradt a halakkal, és természetesen Csikasszal, aki ünnepi izgalommal helyezkedett el a tábla mellett.
Hát, elmegyünk, Csikasz, mondta később Gyula. Nem sajnálsz bennünket?
Csikasz szerelmesen nézte a halakat.
Te csak a gyomrodra gondolsz, te mindig csak a gyomrodra gondolsz.
Csikasz ezt nem is tagadta. Éhes vagyok, rezegtette Suta farkát, és féloldalt nézett Nyurga barátjára. Ilyen éhes már nem is tudom, mikor voltam. A fiú kése gyorsan járt, és gondolatai elugrottak most a kiskutyától, s arra gondolt, amikor az első halat tisztogatta gyámoltalanul és tudatlanul. Arra gondolt, hogy még a kést is másként fogta, nem is beszélve az evezőről, horognyélről, oktalan leégésről, mindenről, amit a tudatlanság szült. Kezében és cselekedeteiben most biztonság volt, erő és feszítő öröm, még többet tudni és tenni. Micsoda boldogság lenne ezzel az érzéssel ülni a padban, s a táblára írt számtan példára is így nézni, mint erre a halra, erre a kis csukára, s a feladatnak is ilyen biztos kézzel felvágni a hasát, pontosan tudva, hogyan kell és mi van benne. Tessék parancsolni, tanár úr! Ekkor Gyula kezében megállt a kés.
Jóságos Isten! Hiszen nem a jó kengyel uralkodik már, hanem a felesége azzal a kis serpenyővel a fején. Vajon leteszi, ha bejön az osztályba? Csillik biztosan elröhögi magát. Utána 10 percben Csilliket pofon vágom, ha ezt megmeri tenni.
Tutajos már a gondolatra is kiállt a nő mellett, hogy valami sérelem érheti, és nem gondolt arra, hogy ezelőtt pár hónappal még álmában sem jutott eszébe a félelmetes bikát nyakon vágni, most azonban ezt is lehetségesnek érezte. Nem gondolta, de érezte, s ezek az érzések rendszerint megbízhatóbbak, mint a tétova gondolatok. És Ladó Gyula Lajosnak igaza volt. Ez a nyár sok mindenre megtanította, kiművelte, útba igazította és hozzáformálta a természetes élet kegyetlen törvényeihez. Amikor a berek először fogadta, idegen test volt a nádas útvesztőiben, tétova báránya füvetlen pusztaságban, de a nap hozzáégette, a vihar megfürdette, a jégeső meggyalulta, és a nyurga elpuhult test izmainak állandó munkája fiatal farkast faragott a bárányból. Nem volt tehát semmi lehetetlen bika megrend szabályozásában, ha megsérteni a nőt, aki a kedves, kengyel tanár úr felesége. A hölgy egyébként is beszedelmesen szép, gondolta, és ekkor, igen, tutajosunk öntudatlan mozdulattal megfogta Ádám csutkáját, mintha nyakkendőjét akarta volna megigazítani. Gyula előre szaladt gondolatai ekkor szétestek, mert Bütyök szuszogott a tűzhöz hatalmas ágat húzva maga után.
Elhoztam az egészet, eresztette a földre terhét. Itt vágom fel, hogy maradjon Gergő bácsinak is.
Igazad van, én meg azt gondoltam, megcsinálom a halászlét, kész ebéddel várjuk az öreget.
Bütyök aggodalmasan vakargatta meg a tarkóját.
Tudajos, elrontod!
Majd meglátod, akkor már nem lehet segíteni. Vágd a fát, Bütyök, megnyalod mind a 10 ujjad.
Bütyök erre felemelte hatalmas mancsát, és jól megnézte ujjait, amelyek nem látszottak nyalásra alkalmasnak.
Le kellene vágni a körmeimet, morogta,
és körüljárta az ágat, hogy hol kezdje aprítani. A nap már jócskán túl volt a delelőn, mire Bütyök készen lett, de ekkor már gyomorkordító és nyálképző, csodálatos illatködök úszkáltak a levegőben.
A szaga jó, mondta Bütyök. Most már csak Gergő bácsi hiányzik. Teríthetek?
Ekkor pár percre elfeledték, hogy ez az utolsó nap a berekben, és rejtett izgalommal néztek Csikasz után, aki elrohant a gyalogúton öreg gazdája elé. Matula már messziről látta a füstöt, s amikor kibukkant a reketjék alagútjából, szaglálódott is.
Adjon Isten,
mondta, és a bográcsba nézett. Aztán a gőzbe tartotta a kezét, azt is megnézte, és meg is szagolta.
No, mondta. Ebből alig, ha nem lesz valami.
Merhetek, Gergő bácsi?
De gyorsan, mert nagyon kívánom.
Tutajos kiosztotta az ételt, de maga nem nyúlt hozzá, mert az öreg kényelmesen kavargatta a levest.
Bélának levelet is hoztam, ott van a tarisznyában.
Bütyök azonnal ott hagyta a nemes ételt.
Van ott egy üveg bor is, azt is idehozhatja. Azt mondták, ígyuk meg búcsúzóra. Aztán ez a tökmag is csak oda penderedik, hogy Gergő bátyám nem vinne el egy levelet az ellenőr úrnak. Hát ilyen ez a mai világ. De hát azért elhoztam.
Bütyök az öreg mellé állította a boros üveget. Elolvasom, mondta a levelet bontogatva. Hát, ha sürgős.
Persze, hogy sürgős.
Bólintott Matula, és belemerítette kanalát a lébe, megfújta és lassan szürcsölte.
Valódi,
nézett Tutajosra.
Ha én csinálom, sem jobb, elhiheti.
Igazán?
Azért mondom, mert úgy is van. Nancsi meg az összes asszonyok elbújhatnak. Ennek már csak akkor lenne jobb íze, ha tél lenne, mert akkor még a meleget is jobban kívánja az ember.
Matula felnézett Bütyökre, aztán elmosolyodott.
Persze vannak, akik ilyenkor is levelet olvasnak, pedig az a levél, ahogy látom, nem hűl el.
Bütyök úgy nézett a levélre, mint a napimádó a felbukkanó sugárzó istenségre.
Járvány van a faluban, mondta aggodalmasan. Szerencsére mindenkit beoltottak.
Szerencsére,
mondta Matula egy kis kajánsággal, és Gyula összeharapta szájában a kanalat, hogy el ne nevesse magát. Nem, Tutajosunk sehogy sem értette meg Bütyök lelkiállapotát, és nem gondolt arra, hogy van egy ilyesfajta járvány is, ami ellen azonban nem található semmiféle gyógyszer, semmiféle patikában.